eredményes élettalálkozó, 2016. augusztus 5-e. Krumplis tészta és ultimátum.
Meg volt a csapó, megkaptam az engedélyt. Nagyon áldott napot kívánok valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk. Mi van ott azon az oldalon? Mindenki odaült. És szóval nekünk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élettalálkozó, és van egy rossz hírem, drága Sanyi nincs, és ennek kapcsán Pepsi megérzi, akkor mitől drága? És ez azért valahol kapcsolódik majd a gondolatomhoz. Mitől drága Sanyi, ha nincs itt? Mit kezdjünk vele? És tegnap este éppen dolgoztam, csörög a telefon, és látom, hogy ő hív. És ebből alig, hanem sejtettem, hogy ma nem lesz. Szeretetét küldi. Tényleg hiányoztok neki, mert ez már harmadik hete. Ugye két hétig most nem voltunk. De hogy... nem tudom, megmerje még érni, de szerintem következő alkalommal lesz. Egy családi programja van Sanyinak. És csak pár információ gyorsan, mielőtt elkezdenénk. A pásztor Kornél ma indult el a Balkán körútra, lemegy egészen Albániáig, és a Facebookon, a Keresztutak oldalon, az ő missziós oldala, ott tudjátok követni, hogy merre jár, és minden állomáson prédikál egyet Noéról, egy sorozatot. Noé idejéről, Noé korszakáról, ez egy nagyon jó téma. És ő is üdvözöl benneteket. Aztán Gizikének egy üdvözlet Küsmődre, és egyszer voltunk nálad vendégségbe Székely udvarhelyen, és nagyon, nagyon jó volt együtt, és szeretünk. Aztán Ibolyának és Pirosnak Mezőpanitra, és ha minden igaz, akkor ősszel megyünk hozzátok, és nem hagyunk ki benneteket. És Banka Gabinak Pécsre, már nagyon régen beszéltünk, és hiányzol. Aztán olyan sok embert lehetne köszönteni, mindig próbálunk valakiknek így köszönni, és akkor tudjuk így tartani a kapcsolatot. Aztán... itt jó? Jó lesz? Lehet inkább ide. Köszi. Itt jön szemben. Tökéletes, köszi. Aztán még egy gondot, és aztán átadom a szót Farkas Péternek, népszerű nevén Pepnek. Szerintem lesz egy gondot, és remélem nem fogod elrontani az üzenetemet. Úgyhogy szeretném folytatni a történelmi sorozatot. Nagyon sok megkeresést kaptam, és igazán minket is meglepett ez a népszerűsége, és hogy mennyire szerettétek. Én megvoltam róla győződve, hogy 2-3-an fogják megnézni. Ez, hogyha visszakeresed az eredményes élettalálkozón, akkor 2011-12-ben volt ez az előadás sorozat, azt hiszem, hogy 9 rész volt a Keresztül a történelmen címmel, és folytatni fogom szerintem 2 héten belül, még van 5 rész, és azt szeretném végigvinni egész a jelenkorig. És ez egy, kérlek, hogy imádkozzatok ezért, mert így át kell olvasnom néhány könyvet hozzá, hogy így tudjam folytatni, de itt van a szívemen. Úgyhogy kezdetnek ennyi, és átadnám a szót Pepnek. Gyere, léci.
Sziasztok! Megint egy olyan gondolatot hoztam, ami még nem érlelődött meg a fejemben, úgyhogy én is most fogom először hallani. Remélem, hogy érthető lesz. Viszont elég sokban merítek egy Chesterton nevű úriembertől egy könyvéből. Arról beszélt, hogy nem igazán szereti az optimista meg a pessimista kifejezéseket. És hogyha abba gondolsz, hogy mondjuk van egy házad, lehetsz optimista, és akkor ez a ház, ez tetszik neked, szereted, milyen szép, milyen jó, milyen kedves, mert hogy pozitívan gondolsz rá. És lehetsz pessimista vele kapcsolatban, amikor a hibáit látod, és ez mondjuk indíthat arra, hogy eladd azt a házat, és keress egy másikat, ami jobban tetszik. Vagy indíthat arra az optimizmusod, a pozitív szemléletet, hogy megtartod ezt a házat. Látszólag ez a két, tehát hogy ez a két nézőpont teljesen lefedi ugye az összes lehetséges variációt, de közben meg nem. Mert van egy olyan harmadik, amit most úgy neveznék, és lehet, hogy hibásan, nézd el nekem, de próbáld megérteni, hogy mire gondolok. Úgy nevezném, hogy patriotizmus. Hogy ott van például a családom. A családomat hiába nézem optimistán vagy pessimistán, nem fogom lecserélni, mert nem tudom. Egyébként meg nem is akarom. Mert vagyok annyira, mondjuk úgy, hogy hű a családomhoz, hogy eszem ágába sem lenne lecserélni, még ha tudnám se. És amikor látom a pozitív tulajdonságait a családomnak, az megerősíti a kapcsolatot a családommal, de amikor látom a negatív tulajdonságait, az is megerősíti a kapcsolatomat a családommal. Mert annál inkább védem, annál inkább rakom, teszek bele energiát, hogy esetleg valamit tudjak ott segíteni vagy javítani a dolgokon. Most nevezzük ezt patriotizmusnak. És képzeld el azt, hogy mondjuk egy várvédő, ugye kapcsolódva kicsit a történelemhez, egy hős várvédő, aki látszólag lehetetlen helyzetben volt, az azt mondta volna, hogy hát nincs kezdem tovább csinálni, mert lehetetlen. Akkor még annyira se, akkor hamar kiürült volna az országunk. Valószínűleg ma nem lenne, hogyha mindenki így gondolt volna arra, hogy megvédje a hazáját. Ide is igazából szükségünk van arra, hogy ne optimistán vagy pessimistán nézzük, ne azt nézzük, hogy az alapján döntsünk, hogy mik a pozitív és mik a negatív tulajdonságai, mert nem tudnak attól a valamitől elszakítani. Ugye az indiánok szokták volt mondani állítólag, én nem nagyon beszélgettem indiánokkal, de van egy ilyen sztori róluk, hogy amikor azt hallották, hogy ez a föld az enyém, meg a tied, akkor ők azt mondták, hogy ez nem így van, mert én vagyok ezé a földé. Tehát kicsit megfordult a dolog, és az én családom ugyanilyen, hogy én vagyok az én családomé, de a családom is az enyém. Van egy ilyen furcsa kettős kapcsolat. Nem valódi tulajdonjog. És ilyenkor, amikor ez a kapcsolat elszakíthatatlan tulajdonképpen, akkor nincs értelme elemezgetni, hogy mennyi a pozitív és mennyi a negatív tulajdonság, mert úgyse fogom az alapján eldönteni, hogy része vagyok vagy nem. Mindenképpen része vagyok. És ha belegondolsz, akkor az életed is ilyen. Az életed egy olyan valami, amivel a léted elszakíthatatlan. Tehát a személyiséged, az életed folyásában az gyakorlatilag kiszakíthatatlan. Az egy eltéphetetlen kapcsolat. Legalábbis te nem tudod úgy eltépni, hogy egy másik életet kezdesz elélni. Persze tudsz rajta módosítani, meg ilyenek. De ilyen értelemben nem érdemes úgy nézned rá, mint egy házra, vagy egy kocsira, egy valamire, ami a tulajdonod olyan értelemben, hogy teljes hatalmad van fölötte, hogy eladod, vagy megveszed, hanem inkább úgy, mint a mi szerves részed. És ezért, hogyha olyan dolgot látsz benne, ami pozitív, az megerősíti a kapcsolatot, és hogyha olyan dolgot látsz, ami negatív, az ugyanúgy megerősítheti a kapcsolatodat, mind az életeddel. És egy kicsit az igazság is ilyen. Sőt, talán nem is kicsit. Nagyon röviden szólva annyit, hogy az igazságot úgy fogalmaznám át, hogy azok az állítások, amik a valóságot írják le. A valóság, azt most nem tudom definiálni, de bízom benne, hogy hasonlóra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy valóság, a létezés, akkor hogyha az igazság a valóságot írja le, akkor annak az ellentéte az nyilván nem a valóságot írja le. Tehát, hogyha hazugságban fogsz élni, akkor csalódni fogsz. Vannak ezek a relativista gondolkodók, akik azt mondják, hogy minden csak nézőpont kérdése. Az igazán őszinte relativisták, azok azt gondolom, hogy már halottak, mert vagy odaálltak egy busz elé, hogy majd én úgy gondolom, hogy nem fog elütni, vagy lemerültek valamit tengerbe vagy vízbe, hogy úgy is kapok levegőt, mert majd úgy gondolom, vagy leestek egy szikláról, mert úgy gondolkodtak, hogy azt majd én eldöntöm, hogy hat-e rám a gravitáció, vagy nem. Tehát aki őszinte szélsőséges és nagyon merész relativista, az lehet, hogy már nem él. Ez valahogy a valóság kiszűri az ilyen embereket, és azért remélem, hogy nem sok ilyen van. És te is, aki hallgatod ezt a felvételt, vagy nézed ezt a felvételt, te is úgy gondolkodsz, hogy közöd van a valósághoz. És az igazság a számodra fontos. Az igazság egy olyan valami, amitől nem tudod csak úgy elszakítani magad, azért, mert más a véleményed, vagy mert nem tetszik. Azt mondod, hogy hát az igazság, ez nem szép, ez túl kegyetlen, ez túl brutális, én nem így szeretném, hogy így legyen. De ha egyszer így van, akkor hiába. Akkor lehetsz optimista ezzel kapcsolatban, nézheted a jó oldalát, lehetsz pessimista, nézheted a rossz oldalát, vagy lehetsz patriotista az igazsággal, hogy mondhatod, hogy ha pozitívnak érzem most, ha negatívnak érzem most, akkor is ez az enyém, úgy értem, a miénk. Ez az igazság, ez a valóság, ez a miénk egy értelemben, illetve mi is ezé a valóságé vagyunk. Össze vagyunk kötve, nem olyan könnyű ezt szétszakítani. Ezért nem az a kérdés, hogy tetszik-e vagy nem, hanem az a kérdés, hogy ha már ez van, ami van, akkor mit kezdesz vele? Hogy mész-e, jársz-e az igazságban, jársz-e a valóságban, ahhoz viszonyulsz-e, vagy pedig megpróbálod elszakítani magad legalább gondolatban, és azt mondani, hogy nekem ez nem tetszik, hagyjuk. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez nem jó irányba visz téged. Úgy értem, csalódni fogsz. Mert hogyha nem az igazságban gondolkodsz, akkor egy idő után rá fogsz jönni, hogy a valóság, ami történik veled, az nem úgy történik, ahogy te gondolkodol. Ha úgy történik a valóság, ahogy te gondolkozol, akkor te jól gondolkozol, te az igazságban gondolkozol. Tehát ha nem akarsz csalódni, rövid, közép vagy hosszú távon, akkor legjobban teszed, hogyha az igazságban gondolkozol. És nem bírálgatod egy értelemben, nem teszed forinttá, hogy most ez tetszik, vagy nem tetszik, vagy ezt inkább eladnám, vagy inkább megvenném máshogy, hanem egyszerűen elfogadod, és bánsz vele. Hogyha van dolog, amin tudsz javítani, hajrá. Ha van dolog, amin tudsz hálás lenni, hajrá. Ez mindenképpen jót tesz neked, de mindenképpen érdemes abban gondolkodnod, hogy nem tudod magad elszakítani tőle. És hogyha kellően pessimista vagy, mondják azt sokan, hogy nem vagyok pessimista, csak realista. Ők azok, akik jellemzően talán könnyebben veszik észre a hibákat, vagy azokat, amik nekik nem tetszenek, mint a nekik tetsző dolgokat. Akik a pessimizmust és a realizmust nagyjából egy szintre teszik. Nem mondom, hogy nekem ne lenne sok dolog, ami az életben, a valóságban, a társadalomban, más emberekben ne lenne kényelmetlen. Ne lenne olyan, ami én másképp csinálnám. Ne háborodnék föl nap után, vagy akár óráról órára. De nem tartom ezt feltétlenül jónak. Ugyanis van egy nézőpontom, amikor kis dolgot látok, föl kell kelnem, mondjuk, amikor nincs kedvem. De hogyha egy picit távolabbra nézek, akkor valami miatt fölkelek. Annak van egy oka, hogy én fölkelek ma reggel. Teszek valamit, amit meg szeretnék tenni. És ehhez kell fölkelnem. Tehát az, hogy föl kell kelnem, az egy lehetőséget ad nekem, hogy tegyek valamit. És így nézhetjük kicsit nagyobb távlat, kicsit távolabbról a dolgokat. És amikor egyre távolodsz, akkor egyre furcsább fogalmak fognak bejönni. Ez lehet, hogy egy mai modern gondolkodónak az, hogy rátekint így az életére, mint egészre, az egy furcsa kép, hiszen mit lehetne vele kezdeni. De vagyunk itt néhányan ebben a teremben, akik nem nyugodtunk egész addig, amíg a tőlünk tehető legtávolabb rá nem néztünk a saját életünkre, vagy akár az egész, nagyot mondok, az egész világra, vagy az egész történelemre, az egész univerzumra. És talán sokan mások, én is azt hiszem, hogy megijedtem tőle, amikor először ilyet csináltam, meg az első néhány alkalommal. Van egy jó barátom, aki amikor mélyebb kérdéseket, ilyen nagyobb távlatbeli kérdéseket pedzegettem, akkor csak annyit mondott, hogy ne gondolkozz. Valószínűleg sokat gondolkozott, és nem jutott túl messzire. Volt más is, aki azt mondta, hogy a gondolkodás az fáj, úgyhogy ne csináld. És valóban lehet, hogy amikor egyre távolabbról nézed az életedet, akkor egy ideig úgy tűnik, hogy egyre nehezebb, egyre komolyabb és nagyobb felelősségű dolgokat nézel. De én úgy látom, hogyha elég merész vagy, és eléggé távolról mered nézni ezt a dolgot, és eléggé elfogadó vagy ahhoz, hogy tényleg megvizsgálj különböző állításokat, és az igazságot próbáld megtalálni, sőt, ha megtalálod, akkor el is fogadni. És hogyha... Tehát amit mondani akarok, hogy mi rátaláltunk arra, amiről úgy látjuk, hogy minden jel szerint az igazság, mégpedig a nagykép, a teljes nagykép. És ez a teljes nagykép, ez nem hogy kedvünkre való, vagy nem azt mondom, hogy nem is olyan rossz, hanem inkább azt mondom, hogy nagyon úgy tűnik, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember csak el sem tudott képzelni, az vár ránk ebben a nagy valóságban. Úgy értem, a legnagyobb valóságban. És lehet, hogy lesznek szenvedések, pillanatnyi könnyű szenvedések, amik most nagyon hosszúnak tűnnek, vagy átmeneti szenvedések, amik látszólag végeláthatatlannak tűnnek, de nagyon úgy látjuk, hogy mindent egybevetve a nagy kép az annyira gyönyörű, amit tényleg gyerekkorunkban is, amit álmodtunk, hogy vajon milyen lesz az élet, még az is túl gyenge és túl kicsi ahhoz, hogy a valóságot megérintse. Ez most lehet, hogy merész, és lehet, hogy hajmeresztő, lehet, hogy hihetetlen számodra, és lehet, hogy nem könnyű befogadni. Egyiket sem mondtam. Nem mondtam, hogy nem lesz merész, nem mondtam, hogy könnyű lesz, és nem mondtam, hogy könnyű lesz elfogadni. De én bátorítalak ismét, hogy járja végére. Úgy értem, merd a látó körödet szélesíteni annyira, hogy belenézz egészen a nagy, teljes egészbe, a képbe. És ha elakadsz, úgy értem, ha szeretnél több infót, akkor nyilván itt vannak sokan ebben a teremben, akik ebben tudnak segíteni, akik tudnak tippeket adni, hogy merre menj tovább. És bárki is vagy, aki hallgatod, és úgy gondolod, hogy még nem találtad meg, vagy nem nyugodtál meg, mert úgy látod, hogy nehéz, hogy keserű, hogy reménytelen, akkor még menj tovább. Lesznek válaszok a kérdéseidre. És tényleg én csak szeretném, hogyha úgy vagy vele, hogy ezt nem így látod, tehát nem értesz velem most ebben egyet, akkor csak írj egy levelet, egy e-mailt, gyere ide, beszélgess, és bízom benne, hogy meg fogod találni. Nem mi vagyunk nagyon okosak. Úgy értem, nem mi vagyunk okosabbak, mint sokan mások ebben a világban, hanem azt gondolom, hogy mi csak rátaláltunk arra a forrásra, pontosabban az a forrás talált meg minket, ahol mindez a megnyugtató üzenet, ez a reményteljes üzenet, mindez a csodálatos üzenet, ez össze van foglalva, és igaz. Úgy értem, nem csak szép, tudod, onnan indultam, hogy járj az igazságban. És sokan azt gondolják, hogy az igazság, meg a szép, én is így gondolkodtam. Gondolom, hogy sokan mások is, hogy az igazság, meg az, amire a lelkünk vágyik, az két teljesen különböző dolog. De azt látom, hogyha elég távolról nézed, akkor ez a kettő ez úgy fog találkozni, ahogy a két tenyér lefedi egymást tökéletesen. Úgyhogy amire vágysz, az nem gyerekmese, az nem hülyeség, az nem gyermekdett dolog, ez egy őszinte vágy, amit úgyse tudsz kiölni a lelkedből. Ne is tedd meg, mert csak megkeményedsz. Csak fogadd el, hidd el, egy rövid időre, amíg megtaláld a válaszokat, hidd el, legyen meg a reményed, hogy meg lehet találni a válaszokat, amiket keresel, amiket még nem válaszoltál meg magadnak. Úgyhogy kérlek, ne add fel a keresést. És bízom benne, hogy hamar meg fogod találni a válaszaidat, amire szükséged van. Várunk szeretettel, és átadom a szót Ernőnek. Köszönöm. Elrontottam?
Sikerült.
Yes. Köszönöm. Köszönöm a barátságodat. Peppel sokfelé jártunk már, határainkon innen is túl is. És hányan vagyunk hálásak Sanyiért, tényleg. Ez az ember hihetetlen. Nem csak a hatalmas ajándéka, a prédikációi tanítása, hanem a szíve, a hűsége, hogy Ha belegondoltatok, 14 éve megy az eredményes élet találkozó. 14 éve, és ez a férfi olyan évente olyan 1-2 alkalmat szokott kihagyni. Úgyhogy most 3-at. Nem, de büszke vagyok rá, hogy a barátja lehetek. És egyébként elmondtad, amit szerettem volna. Nem, de beszéltél sok mindenről. Valóságról, igazságról, relativizmusról, abszolutizmusról, egy csomó mindenről. És tudod, gondolhatjuk azt, vagy gondolhatod azt, hogyha most csatlakoztál be az eredményes élet találkozóba, hogy miközben mindennek a valósághoz. Ez puszta filozófia, hogy definiálunk bizonyos dolgokat, aztán gondolkozunk, és de miköze ennek az egésznek az életünkhöz. Úgy értem, hogy van-e bármi, amit ki tudok venni ebből a könyvből, a Bibliából, mert nem tévedés, az eredményes élet találkozó a Szentírásra épül. Tényleg miköze ennek az egésznek az életünkhöz, és kicsodák a keresztények egyáltalán. És volt egy üzenetem a legutóbb, az volt a címe, hogy Kozmikus Elmegyógyintézet, és a második része következik most. A címet meg majd kitaláljuk a végén, de van tippem. Figyeljetek, ez egy jó téma, ez egy fontos téma, azért, mert köze van a gondolkodásunkhoz, és végső soron emiatt köze van az életünkhöz, mert a gondolkodásunk, Sanyi erről nagyon sokat szokott beszélni, az, hogy milyen lesz az életem, azt az én gondolkodásom fogja meghatározni, akármennyire is furcsa. Ha beszéltél relativizmusról, valóságról, igazságról, és szeretnék mondani egy okot, ami miatt a Föld egy kozmikus elmegyógyintézetté változott. Van egy ok, egy hipertitok, ami miatt nem vagyunk képesek normálisan működni. És ez az ok, biztos ezt már hallottátok, lesz benne ismétlés is, de ezek nagyon fontos alapelvek. Ez az ok az, hogy az abszolútumot kivették az életünkből. Hogyha bármihez képest szeretném meghatározni magam, akkor kell egy mozdíthatatlan pont. Ha valaki felhív, hogy hol vagy, és azt mondja, hogy az utcán, az nem elég. De hogyha azt mondja, mondjuk, hogy a Golgota utca 3 előtt állok, akkor az már egy támpont, akkor tudom, hogy hol vagyok, vagy tudom, hogy hol vagy. És nem kevesebbet tettek az évezredek folyamán velünk, mint hogy eltávolították az életünkből azt a mozdíthatatlan abszolútumot, amihez képest meghatározhatjuk saját magunkat, a világot, a kapcsolatainkat, vagy ami értelmet adhatna olyan fogalmaknak, mint például a szeretet, az érték, a kapcsolat, a házasság, egy csomó minden. És jobb hiány, mivel nincsen ilyen abszolút dolog az életünkben, ezért relatívvá váltunk, és elkezdtük saját magunkhoz mérni, a saját magunk értékrendje szerint élni az életünket, és eszerint gondolkodni. Ismerős ez a dolog? A nagy francia forradalom, a humanizmus ezt csinálta. Azt mondta, hogy az ember minden dolgok végső mértéke. Nincs semmiféle abszolút fölöttünk, nincsen egy olyan mérceadó, aki mindenek fölött van, és megkérdőjelezhetetlenül meghatározza az életünket. Ezért azt mondtuk, hogy ezek mi vagyunk. Csak ezzel a probléma az volt, hogy akik ezt hirdették, azok halomra gyilkolták egymást. 2 millió áldozata volt a nagy francia forradalomnak. Ezek kiadták a parancsot, hogy minden imádkozó embert ki kell végezni. 200 000 apácával és pappal, meg misszionáriussal végeztek. Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, ugye ezek az ominózus férfiak. És azt mondták, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség egészen addig, amíg egyetértesz velünk. Mit tettek, kimondva vagy kimondatlanul? Azt mondták, hogy mivel én vagyok minden dolgok végső mércéje, és mivel nem létezik az abszolút viszonyítási pont, akit most nyugodtan nevezhetünk Istennek, nem létezik, ezért én mondom meg, hogy neked mennyi az értéked. És öregem, ha ez így van, akkor bajban vagy. Akkor volt a guillotine, amit nemzeti borotvának hívtak a franciák, és azt mondták, hogy szerintem egy fabatkát sem ér az életed, úgyhogy guillotine alá a rebellissel, vagy mit tudom én, mit mondtak. És figyeljetek, tulajdonképpen ez nem volt egy új gondolat, de definiáltak valamit, ami az évezredek alatt megtörtént. És amikor relativistákkal beszélek, és ez nem az üzenet, van egy jegyzetem, ami tudjátok, hogy nem jelent semmit, de van egy jegyzetem. Amikor relativistákkal beszélek, akkor olyan nagyon, nagyon szabadok, és nagyon örülnek, és azt mondják, hogy minden relatív, és mindenkinek igaza lehet a saját szemszögéből, és mindig szoktam mondani, hogy oké, de ez egészen addig szórakoztató, és egészen addig felszabadító, amíg nem találkozol valakivel, aki ugyanígy gondolkodik. És akkor így néznek, hogy ezt hogy érted? Hát mondjuk tegyük fel, hogyha én is relativista vagyok, akkor idejövök, és adok egy marha nagy pofon neked. És még csak zokon se veheted, mert én is szabad vagyok, és én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és én vagyok önmagam mércéje, sőt, még a te mércéd is én vagyok. Nincs semmi abszolút fölöttünk, én pofon vágtak, és ez teljesen rendben van. Kelj fel, porold le magad, és lehet, hogy adok még egyet. Nem tudom. Hogy bírod? Értitek ezt? Ezt csináltuk, és emberek képesek ebben hinni, nem következetesen, ahogy Pepsi mondta, mert ha következetes relativista lenne valaki, akkor a pofon után azt mondaná, hogy hívj, ez jó volt. Ez nem rossz. Nem tudom, én is adok neked egyet. És akkor el vagyunk. Oké, most kicsit kisarkítottam a dolgot, de csak szeretném azt mondani, hogy ebben az elmegyógyintézetben elveszítettük azt a pontot, ami meghatározhatná az életünket, és ami alapján mi meghatározhatnánk a saját életünket. Csak mondok valamit, ez a saját példám lesz, már úgyis már leégettem magam egy csomószor eredményes élettalálkozón, teljesen mindegy, hogy milyen történetet mesélek ezek után magamról. Kaposváron volt egy nagyszerű nyári konferenciánk, és az ebéd már nem volt annyira nagyszerű általában, meg a reggeli, meg a vacsora, és hát így az utolsó napon, amikor ott voltam, akkor telt be a pohár. Az utolsó csepp is kicsordult a pohárból, mert megint elfogyott a szalvéta, így ez egy ilyen étterem volt. Elfogyott a szalvéta, és elfogyott a köret. Ugye én egy bizonyos kör, a sült húshoz általában nem krumplis tésztát szoktam fogyasztani, és szerintem nagyon ritkán vannak, nagyon kevés ember van, aki krumplis tésztát fogyaszt a rántott húshoz, de most ezt tudták felajánlani. És képzeljétek, hogy eldurrant az agyam, és mondtam, micsoda, na jó, hát ezt hagyjuk, ez bohockodás, na jó, van, sziasztok. Kidobtam az ebédjegyet, azt eljöttem. Figyeljetek, többen is fel voltak háborodva, de nem tudom, hogy bárki is dübe jött volna ennyire, mint én. Kimentem, volt ott valami étterem, girosztál, és ettem. És jött a bibliaiskola igazgatója, a főnököm, Pásztor Duló, és azt mondja, kaján mosoly, na mi van, íz lett az ebéd? Oké, mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy ez szégyenletes volt. Úgy értem, ez szégyenletes volt. Mert hogyha, és oké, nekem ráadásul meg is van ez az abszolút viszonyítási pont, én nem lehet azt mondani, hogy ide is oda hány a tanításnak akármi szele, vagy a saját idióta gondolataim, mert nekem ott van Isten, és van egy abszolút viszonyítási pontom, de elfelejtkeztem róla. Ezt értitek? És belépett az én saját értékítéletem, ami alapján azt mondtam, hogy én nem ezért adtam pénzt, ezt értitek? Egyáltalán nem érdekelt, hogy az lehet, hogy finom volt, vagy mégiscsak étel volt, hanem azt mondtam, hogy ez nem az, és ez nincs rendben. És aztán miután jól laktam, mert előtte kevésbé tudok gondolkodni, és általában, ha ilyes vagyok, akkor használhatatlan vagyok nagyon sok mindenre. Ültem elégedetten kövéren, és ültem, és így lehervadtam most az arcomról, mert észbe kaptam. És azt mondtam, hogy te egy marha vagy, szégyeld magad, öregem. Hát hány embertársad ölne embert azért, hogy ehessen sült húst krumplis tésztával? Mit szóltok ehhez? A viszonyítási pont, igaz? Mi az én viszonyítási pontom? Mit mond Pál apostol? Hogy ha van mit enned, ha van mit felvenned, ha... Oké, nem azt mondta, hogy ha van 25 cipőd, meg 50 öltönyöd, hanem hogyha találsz valamit, amit felvehetsz. Vagy hogyha van fedél a fejed fölött, és nem egy villára gondolok, meg nem egy 250 négyzetméter alapterületi családi házra, hanem ha rendelkezésed rá egy barlang, akkor adj hálát. És én mit csináltam? Így kiborult belőlem minden. Tudod, és így ülök, és így, uram, ez igen. És azt a mindenit neki. Néha Isten leleplezi a szívünket. Rettenetes, hogy néha mit találunk benne. Rettenetes. De tudjátok mit? Hogy amíg megvan a felismerésünk, addig van remény. Igaz? Mert a Biblia beszél a szívnek a megsötétüléséről. Gondolkoztatok már arról, hogy miért annyira veszélyes a szívünknek a megsötétedése? Azért, mert akkor nem látod benne már a dolgokat. Nem látod a motivációkat. Nem látod azokat a kis gusztustalan dolgokat, amikkel tele van. De amikor a szíved világossá válik, amikor engeded azt, hogy Isten legyen az abszolút viszonyítási pont, akkor fényesség támad a szívedben. És ő felfed dolgokat, megmutatja, attól még ugyanolyan ronda, de látom. És oké, és én ránézek, hogy Úr Isten, hát ez honnan jött? És csak kívánom, hogy a szívünk ne sötétedjen meg. Csak kívánom, és aztán lehet, hogy majd beszélünk egy kicsit még erről, hogy ez hogy van, ez a szív. Jó? Majd emlékeztessetek a végén, ha elfelejteném. 1 Mózes 3-ban történt valami. Ez az a könyv, amit leginkább szeretne az ördög elhitelteleníteni. Ugye Sátán az ápoló itt a nagy elmegyógyintézetbe. Mi ott mászkálunk, egyszer Sanyi mesélt egy viccet, hogy aztán biztos ismeritek, a bolond húz maga után egy fogkefét, és húzza, beszél hozzá, aztán jön az ápoló, akkor csöndben van, szóval az ápoló, aztán mi van, azt mondja, hogy kutyát sétáltatsz? Szóval, dehogy is, aztán nem látja, hogy ez egy fogkefe? Szóval, mit képzel? Az ápoló elmegy, mire a bolond? Na, Bodri, jó, átvertük. Sátán az elmegyógyintézetnek a felügyelője. Tudod, és ő a következőt csinálta. Kivette az abszolút viszonyítási pontot az életünkből, és utána ránk hagyta, hogy mi határozzuk meg, hogy mi micsoda. Zseniális húzás volt. És ez 1 Mózes 3-ban történt. Amikor odament az emberhez, és oké, mit mondott valójában? Azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta Isten. Tudjátok, mit csinált? Kérd, az ember szívében kételyt ébresztett a valóság iránt. A valósággal szemben. Ugyanis ugye János 14:6-ban azt mondja Isten, hogy én vagyok az út, az igazság, azaz a valóság és az élet. És Sátán azt mondta, hogy lehet, hogy a valóság az más. Lehet, hogy neked kéne megmondanod, hogy mi a valóság. Ugyan Isten kicsinyes, a legjobb részt, a tejszínhabot, azt tartogatja, azt nem akarja odaadni neked. És ez annyira érdekes volt, hogy hittünk neki. És aztán elindult ez a folyamat az életünkben, ami görgött, mint egy lavina. Indult egy kis hógolyóval, és most lavinaként zúg lefelé. És az ember elindult ezen az ösvényen. Aztán ugye kit hívunk bolondnak, aki végletesen elszakadt a valóságtól. Ugye attól, hogy valaki ott van benne az elmegyógyintézetben, és azt mondja, hogy én vagyok Bonaparte Napóleon, attól ő még nem Bonaparte Napóleon, mert Napóleon 300 éve halott. Tehát ő neki van egy személye, amiben benne van a neve, de ő azt gondolja, hogy Bonaparte Napóleon, de olyan végletesen elszakadt a valóság tényeit, hogy be kellett zárni valahova. Figyeljetek, mit gondoltok arról az emberről, aki azt mondja, hogy minden relatív? Mi a különbség? Tehát, vagy mi a különbség, hogyha én bemegyek egy étterembe, és azt mondom, hogy ez tudod, azért, mert krumplis tészta van, már nem kell. Tehát, őrültek vagyunk, és ez lecsapódik a kapcsolatainkon is. Például vegyük a szeretetet. Ugye? A szeretetet Sátán definiálta. A szeretet az a... Oké, ezt most nem írtam föl, ezt most valamit fogok rá mondani, remélem, hogy sok definíciója van Sátán szeretetének, de például mit szóltok ehhez, hogy a szeretet Sátán szerint az, ahol még nagyobbra növelhetem az egómat, még jobban beteljesíthetem a vágyaimat, És itt a Bibliában, oké, miért olvassunk és miért tanítunk a Bibliából? Azért, mert megtanít bennünket élni a Biblia. Az eredményes élettalálkozó erről szól, hogy megpróbáljuk újra felvenni a fonalat, azt, amit 6000 évvel ezelőtt kiesett a kezünkből. Megpróbáljuk felvenni a fonalat, és újra megtanulni, hogy mi micsoda. Újra ránézni, megtalálni az abszolút viszonyítási pontot az életünkbe. És figyeljetek, amikor megvan ez a viszonyítási pont, akkor kezdődik az, hogy újra tanuljuk a definíciókat. Ennek az abszolút viszonyítási pontnak a fényében vizsgálom a szeretetet, az igazságot, a valóság, a kapcsolataimat, az értéket, a célt és az értelmet az életemben. És azért néznek ránk keresztényekre annyira furán, azért vágja ki a biztosítékot a Biblia, mert amit a Biblia mond ezekről a kategóriákról, vagy akár az abszolút viszonyítási pontról, az egész egyszerűen homlok egyenest más, mint amit a világban tanultunk. Ugye a Biblia használja ezt a kifejezést, hogy a világ elemi tanításai. Az elemi, az alapvető tanításai. Azok nem ezek. Ez egy őrültség. Mások szemében ez egy őrültség. 2 Sámuel 13. A világnak a szeretetét szeretném megmutatni. És egyébként nyilván ez nem teljesen igaz, mert a világban is vannak emberek, akiknek van fogalmuk ezekről a dolgokról, de nincs megfelelő alapjuk hozzá, hogy esetleg kitartsanak benne, vagy tudják, hogy mi a forrása. 2 Sámuel 13. Oké. Lehet, hogy nem olvassuk fel, de ez a rész az, ahol Ammon, Dávidnak a fia, megerőszakolja Támárt. És mit olvasunk? Hogy nagyon megszerette, hogy szerette Támárt. Tudjátok, hogy ez a világ szerint való szeretetet mutatja be, hogy úgy értem, hogy szeretlek. Meg akarlak szerezni. Valójában. Szeretlek, meg akarlak szerezni. És ráadásul Ammonnak a testvére volt Támár. És csak annyira érdekes, hogy ez a pillanatért föladjuk az abszolút viszonyítási pontot, a pillanatért. Erről szól a kísértés. És mi történt, amikor megkapta Ammon, amit akart? Utána szerette Támárt. Becsülte valamire. Meggyűlölte. És azt mondta, hogy hord el magad. Ezt el tudjátok képzelni? Újra kell definiálnunk a dolgokat. Mit jelent az, hogy szeretni? Most ez egy fizikai kívánság, a szeretet akkor? Mert valójában így van, igaz? Ha hányszor halljátok lányok, hogy fiúk mondják, hogy szeretlek, ez sok mindent jelenthet. Úgy értem, mi férfiak bajban vagyunk. Bajban vagyunk. Szeretlek. Oké. Adjatok időt neki, hogy rájöjjetek arra, hogy ő tudja, hogy mit értett a szeretet alatt. Adjatok neki időt rá. Ne adjátok magatokat olcsón. Oké? Sok lány csak úgy odaadja magát egy fiúnak, csak az elfogadottság miatt, azért, hogy valaki szeresse. De a férfiak, a fiúk általában a szeretet alatt nem a szónak a valódi értelmét értik, hanem inkább a szex jár az eszükbe, és inkább testi kívánságra gondolnak. Ja, csak vigyázz azzal, hogy ki mit ért bizonyos kategóriák alatt. És ezért mondja azt a Biblia, hogy ne éljetek hitetlenekkel felemásigában. Igaz? Azért, mert, és valakivel beszélgettem, és ez egy általános probléma a kereszténységben, és azt hiszem, hogy ide most egy Tozer üzenetet, azt mondja, lehet, hogy kicsit később, de van egy Tozer idézetem. És beszélgetek néha lányokkal, amik velem is előfordul, és valaki mondta, hogy hát van egy barátom, de nem hívő. Mondom, oké, és most erre mit mondjak? Ami egy halottal élsz. Úgy értem, egy halottal vagy. Éppen egy halottal készülöd összekötni az életedet. A Biblia, Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki nem hisz, az szellemileg halott, az Isten szemében halott. És most ezzel azt mondtam, hogy kevesebb az értéke, nem ezt mondtam. Ez Isten szemszögéből, az abszolút viszonyítási pontnak a szemszögéből egy szeretetteljes intés volt, hogy egy szellemileg halott emberrel egy szellemileg élő ember nem tud igazi közösségben lenni. Úgyhogy már eleve az a remény, hogy majd egyszer meg fog térni, az egyrészt nem biztos, hogy bekövetkezik, másrészt pedig teljesen ellentmond a Bibliának. És sokan azt mondják, hogy mi fanatikusok vagyunk, hogy ezt a könyvet követjük, és nem alkuszunk meg bizonyos dolgokat. Bár így lenne. Szóval a világ szerinti szeretet, az mondjuk a 15-ös vers. Oké, inkább nem, mert elmegy bele az idő. Tehát a világ szerint való szeretetet mutatja be Ammon esete, és aztán 1 Korintus 13 mutatja azt, hogy Isten mit gondol a szeretetről. És 1 Korintus 13 már egy abszolút viszonyítási pont az életünkben. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, ugye? Nem vág vissza, nem illeti gonosszal a másikat, stb. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez a szeretet, és így ránézünk, és semmit se tudtam a szeretetről, amikor a világban voltam. De viszont valami megfogalmazódott bennem. Egyszer sose felejtem el, ültem az ágyam szélen otthon, és így mondom, senkit se szeretek. Senkit. És így rágondoltam, az egy anyukámat. Értitek ezt? Úgy, ahogy kellene, úgy nem. Mert hogy kellene szeretnem? 1 Korintus 13 szerint. És azért a szívem mélyén tudtam ezt. Csak aztán, mivel a lelkiismeretünk figyelmeztet bennünket, és nem tudunk vele mit kezdeni, ezért inkább relativizáljuk, és azt mondjuk, hogy valakihez mérem magam, aki nem annyira jó esetleg, mint én, ha bár ezt elég nehéz megítélni, de valakivel szemben talán megütöm a mércét. És amikor hasonlítgatom magam, akkor ideig, óráig jó lehetek benne. A sátán nagymester abban, hogy az értékes dolgokat értéktelennek tüntesse fel, az értéktelen pedig értékesnek. Ismertek ezeket a Swarovski kristályokat? Az egy jó brand, nem? Egy jó név. Jól néz ki, ékszerek, tényleg jól néznek ki, de valójában nem egyenlő a gyémánta, igaz? Swarovski az tulajdonképpen majdnem mindenki számára elérhető árba, de ha meg akarsz venni egy igazi brilliánst, akkor a kettő nem ugyanaz. És amikor sátán szeretné meghatározni az értékedet 1 Mózes 3 miatt, mi felhatalmaztuk rá, hogy ő tanítson bennünket, és mi elfogadjuk ezt. És azt mondom, hogy Pep, nem is tudom, mi a te értéked. Mondjuk, hogy itt vagy, most egész jól állsz. Ugye Sanyi nincs itt, ő bajban van. Én meg egész jó vagyok, mert beszélek. Milyen értékes vagyok. De mi lesz, ha leteszem a mikrofont? Mi lesz, ha hazamegyek? Aha, Pepsi mutatja a nemzetközi jelet. De szerencsére most nincs giotin. De mi lesz velem, hogyha hazamegyek, és itt van drága Szabó Peti, jó étvágyat. Figyeljetek, hogyha annak idején, most komolyan mondom, a Szabó Petivel, amikor találkoztunk, és nem lehetnék itt, hogyha ez a drága ember nem látta volna az értékemet Isten szerint, és dühös most rám, mert de hogy ő rám nézett, és amikor találkoztunk, akkor nem túl sok értéket tulajdonítottam magamnak, mert amikor Petivel összefutottunk, talán 2006-ban, 2007-ben, akkor életem legborzalmasabb időszakát éltem, és nem volt semmi, még becsületem se. És tudod, így azon tűnődtem, hogy lehet, hogy véget kéne vetni az életemnek. És akkor Petivel beszélgettem, és így néztem, hogy az ember komolyan vesz engem. És ő akkor is sikeres volt, és emberek követték, előadásokat tartott, és egy az egybe beszélgetett velem, időt töltött velem, és nagyon sokat beszélgettünk. Így befektetett az életembe, és nem voltam még hívő. És így csak azon tűnődtem, hogy tényleg komolyan vesz engem. Ez az ember törődik velem. Tudod, azért, mert neki volt és van egy abszolút viszonyítási pont, és Isten azt mondja, hogy énekek 6-6, hogy te az egyetlen egyen vagy. Az egyetlenen vagy. Nincs nálad értékesebb. Nincs semmi, ami értékesebb lenne. Tudom, hogy sok mindent lehet csodálni ezen a világon, de semmi csodálatra méltóbb nincsen nálad. És ennek köszönhetem azt, hogy most itt vagyok. Hála Istennek. Úgyhogy újra kell definiálni az értékrendünket. Aztán ugye a kapcsolatainkról beszéltem, és amikor belépünk egy kapcsolatba, és már nem fog sokáig beszélni, aztán a végén mondok még egy pár dolgot. Amikor a kapcsolatokról beszéltem, akkor amikor belépünk egy kapcsolatba, akkor azt mondjuk, hogy most már ketten dolgozunk azért, hogy én boldog legyek. Sanyi kicsit mást mondott, máshogy definiált, azt hiszem, hogy téged választottalak arra, hogy boldogát tegyél, remélem jól fogod csinálni. De most már ketten vagyunk, akik az én egómat, meg az én boldogulásomat a szívükön viselik. És a Biblia valami egész mást mond, egy őrültséget mond. És azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. És azt mondja a Biblia, hogy vedd fel a keresztedet, és hajj meg a másik emberért. Úgy értem, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez egy őrültség, nem? Ez egy őrültség. Ez senki nem gondolja így a világba, valójában. Aztán mi a célja és értelme az életemnek? És a világ azt mondja, hogy szolgálj engem, és minél jobban csinálod, minél alaposabb vagy, minél ügyesebb vagy, én annál jobban fogom honorálni. Isten pedig valami egészen mást mond. Az abszolút viszonyítási pont az azt mondja, hogy én vagyok a cél. Engem keres, Máté 6.33. Először engem keres. És aztán lehet, hogy nem leszel bankár, vagy tőzsdeügynök, vagy nem tudom. Lehet, hogy nem leszel abban az értelemben sikeres, hogy Sátán megtanította neked, hogy mi a siker. De én adok valami igazit. Értékeket fogok neked adni. Embereket fogok neked adni. Lelkeket fogok neked adni. Pastor Stevens így halt meg, hogyha igaz a legenda, hogy az utolsó szavai ezek voltak, hogy lelkek, lelkek, lelkek. Szeretnék kérdezni valamit. Van-e értékesebb egy emberi léleknél, hogyha igaz a Biblia? Van-e értékesebb? És Isten lelkeket fog adni. Rád fog bízni embereket, az utadba küld barátokat, tanítókat, kapcsolatokat, és fölöttébb meggazdagodunk. És hogyha azokat az embereket veszem sorba, akiket Isten az életembe hozott, akkor én állati gazdag vagyok. Úgy értem, felettébb meggazdagodtam, és semmiért nem adnám oda. Ez az igazi érték, az igazi gazdagság. És hogyha megkérdezi valaki azt, hogy ki vagy te, akkor mit fogsz mondani? És erről valaki most beszélt néhány napja valami mással kapcsolatban. Ugye azt fogom mondani, hogy Kálmán Ernő vagyok, XYX, ez a szakmám, ezt csinálom. Mindössze ennyi, ami az emberségemből következik. Mindössze ennyi, amire ez a csodálatos lény el lett hívva, mármint nem én, hanem mint az ember. Hanem lehet, hogy azt mondhatnád, hogy a Biblia azt mondja, hogy én Istennek vagyok az örököse. Van egy nevem, de ez is le lesz cserélve, mert új nevet kapok a következő életben, ami örökké fog tartani. Én egy örökké való lény vagyok, elhívva az evangélium hirdetésére. Istennek az örököse, a János 1.12-ben a gyermeke, a barátja János 15-ben, és ez már valami. Van egy abszolút viszonyítási pontom, nem lógok a levegőben, hanem meg tudom mondani, hogy ki vagyok, és hogy hová tartok, és hogy mi a célja az életemnek. És aztán a Biblia adott egy megoldást, ez egyébként így felháborító, de ez a gondolkodásunkban segít. Ezt amikor először a Barta Andristól hallottam egyébként egy üzenetben, még hosszú évekkel ezelőtt, és emlékszem, hogy megütközést keltett bennem ez a vers. És nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni vele, mert nem csak a világban vagyunk megkísértve arra, hogy humanista legyen a gondolkodásunk, hanem keresztényként gondolhatjuk azt, hogy ez a világ emberközpontú, igaz? Hiszen történt egy megváltás, ami megváltotta az egész emberiséget, és Istennek az a fő feladata, és az a fő munkaköri leírása, hogy minket boldoggá tegyen, hogy velünk foglalkozzon. Ez az egész nem igaz. Ez úgy, ahogy van, nem igaz. Kolossi 1.16. Figyeljetek, itt a kulcs, ez a kulcs. Nem tetszik, de ez a kulcs. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. Ezt hallottátok? Ő ránézve. Úgyhogy ez egy Isten központú teremtés. Isten mindent a maga kedvére alkotott, még minket is. Ez egy nagyon fontos dolog. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És aztán van még egy János 1:1, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, de az eredeti görögben azt mondja, hogy az ige Isten felé fordulva volt. Isten felé fordult. És itt van a kulcs. Itt van a kulcs. Az, hogy mi Krisztusban vagyunk. Krisztus az ige, és Krisztus Isten felé fordul. És mi Krisztusban Isten felé fordulunk. És ez a kulcsa az életünknek. Ez egy hatalmas kijelentés. Ez egy hatalmas kijelentés. Ugyanis az abszolút viszonyítási pontra nézek. És ránézek, és azt mondom, hogy leteszem a büszkeségemet, és azt mondom, Uram, hogy van ez a rántott hússal, meg a körettel. Szerinted, Uram, rendben van? Szerinted, Uram, rendben van ez? Milyen jó kis dallam volt. Rendben van a rántott hús? Hát igen. Sejtettem, hogy ezt mondod. És mi van a krumplis tésztával? Szerintem jó a krumplis tészta. Az egy finom kaja. És ülök, és ránézek Istenre, és látom az ő végtelen hatalmát, és ő mutat nekem valamit, hogy az jó az a krumplis tészta. Mert szeretném, hogyha mindenkinek a földön jutna krumplis tészta, meg rántott hús, és én a kiváltságosok egyike vagyok, hogy ebben az összeállításban fogyaszthatom ezt a csodálatos ebédet, és még azt sem érdekel, hogyha nincsen szalvéta, mert valakitől kérek egy papír zsebkendőt, a lányoknál szokott lenni, és ez egy csodálatos dolog. Van lábom, amivel oda mehettem a krumplis tésztáért, van kezem, amivel elvehettem, és az abszolút viszonyítási pontra nézek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az igazság. Most gondolkodtam a valóságnak megfelelően, és minden más aljas hazugság. Minden más hazugság. És Isten felé fordulva szeretném élni az életemet. Mert hogyha más felé fordulok, ha magamba fordulok, vagy ha valaki mástól szeretném megtudni, mert hőbörgőket találtam volna, simán. Hogyha egy picit erőlködtem volna, lehet, hogy Pásztor Duló is felháborodik. Pásztor Ati, mit szólsz ehhez? Neked is a torkododakat, mi? Ja, tényleg, ne is mondd! Szörny, egyébként mondta nekem, hogy megyek is szólni. Úgyhogy szerintem Pásztor Attila szól, nehogy elmondjátok neki. Szerintem ő szólt a kaja miatt. Figyeljetek! Ámulatos az élet. Aztán, és most itt van a Tozer idézet. Ez nagyon tetszik nekem. Nem diplomaták. Van ennek az egyet, ennek értelme egyáltalán, amiről beszélünk? Van, ugye? Hányszor megkeseredik az életünk? Emberek itt Európában, ebben a bőségben, például most valaki kiborult azon, hogy rendelt futárszolgálattal, nem is tudom, valami könyvet, és más kötésben volt egy picit. De annyira kiborult, hogy én még ilyet életemben nem láttam. Hogy nem ez volt a képen, és ő visszaküld, és nagy balhé lesz. A könyv ugyanaz volt, csak valami a borító volt más. Aztán egy másik illetőnek kicsit gyomos volt a füve, és napokig nem tudott aludni. És csak akkor nyugodott meg, amikor kijöttek, akik fenntartják ezt a pázsitot, és legyomírtóztak, és ez egy kőgördült a szívemről. Ezt értitek? Hogy így tudjuk élni az életünket, itt. Ez hihetetlen. Szóval Tozer. Nem diplomaták, hanem proféták vagyunk, és az üzenetünk sem kompromisszum, hanem ultimátum. Ez nagyon érdekes, hogy a diplomácia, Sátán egy diplomata. Ő egy diplomata, ő megalkuszik. A diplomácia az alkuknak a sorozatáról szól. De a proféta, az pedig a proféta, a diplomata az mindig az emberek kedvét kereste, a politikusok az emberek kedvét keresik egyértelműen, és persze most nem fogok erről beszélni, de hogy más egyéb huncutságok is zajlanak a színfalak mögött. De végső soron azzal, hogyha meg akarnak nyerni egy választást, az emberek kedvét kell, hogy keressék. Viszont a prófétákat kicsinálták. Azért, mert a próféta soha nem azt mondta, amit az emberek hallani akartak, sőt, hova tovább, nem azt mondta, amit a király hallani akart, hanem ő megmondta a Frankot például, hogy te vagy az az ember, király. Éppen most húztad le magad a vécén, de te vagy az az ember. És sok prófétát meggyilkoltak. Okay? De az, hogy most a Biblia létezhet, azt a prófétáknak köszönhetjük. Lemerték írni azt a rettenetes ítélet sorozatot, amit Isten foganatosított a zsidó néppel kapcsolatban. És sokan azt mondják, hogy az Ószövetség az egy zsidó kitaláció. Öregem, sosem olvastad akkor. Ugyanis a Biblia az, amelyik a legkeményebben bánik a zsidó néppel. Minden prófétai levél arról szól, hogy Isten fenyíti őket. Mutat nekik valamit, parancsol nekik valamit, és ők ellene mennek. Oké, a vége aztán jó lesz, de hogy ezek a próféták nagyon keményen megmondták az igazságot. És egyébként léteznek most is modernkori próféták, és nem szeretik őket az emberek. Sokszor rájuk sütik, hogy törvénykeznek. Ugye a prófétának az a feladat, hogy elmondja az igazságot, még akkor is, hogyha az igazság fáj. Aztán ugye az üzenetünk nem kompromisszum, hanem egy ultimátum. A kompromisszum az mi? Hogy keressük a konszenzust. Kötünk egy olyan megállapodást, ami kölcsönösen előnyös. Az ultimátum mi? Van erre egy jó definíció? Az ultimátum az egy behatárolt időintervallumig érvényes diktátum. Ami azt jelenti, hogy egy géppuskával állok egy bunker előtt, és azt mondom, hogy 2 másodperced van, hogy kigyere, különben jön a lángszóros. Oké, ez egy ultimátum, 2 perc, vagy 2 másodperc. És Isten azt mondja, hogy az evangélium egy ultimátum, egy szerető ultimátum. Az azt mondja, hogy csak az életed, ameddig tart az életed, addig tart az ajánlatom. Addig kijöhetsz a bunkerből. És aztán késő lesz. Ez egy nagyon érdekes dolog. És aztán 1 Korintus 4.10-ben, meg 1 Korintus 1.20-ban bolondok vagyunk a Krisztusért. Ugye a pásztor Kornél azt szoktuk mondani, hogy őrült kell egy őrült ellen, hogy sátán egy őrült zseni, és hogyha egyetlen egy módja van annak, hogy élhetővé tegyük a keresztény életünket ebben a világban, hogy komolyan vesszük a Szentírásnak a szavait. Hogy komolyan vesszük azt a módot, ahogy a Szentírás megpróbálja, azért mondom, hogy megpróbálja, mert az a kérdés, hogy hagyjuk-e a Szentírás, ahogy megváltoztatja az életünket, ahogy az ige hat a mi szívünkre, és a sötétséget bevilágít egy fényszóró üteggel, és így körbe pásztáz, és hagyjuk-e azt, hogy Isten kidobja a dolgokat, amik nem kellenek oda. És ez csak fontos az életünkben. És aztán ugye újra definiáljuk a szeretetet, az már feltétel nélküli szeretet, az agapé, és nem méricskélünk, hanem azt mondom, hogy a szeretetben feláldozom magamat a másik emberért. És nem félek attól, hogy meg fogok sérülni. Meg fogunk sérülni? Szerintetek? Meg fogunk sérülni. De a szeretet kiszolgáltatja magát a másik embernek. Isten félt megsérülni? Megsérült? Nem a keresztre gondolok. Kapott szerintetek bárki is annyi nemet, mint Isten? Az emberektől? Képzeljétek, amikor eljött, és azt mondta, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Gyertek hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugosztak titeket. És az emberek azt mondták, hogy persze megyünk hozzád, de nem azért, hogy levedd a terheinket, hanem hogy jól lakjunk, meg hogy meggyógyuljunk. És 10 ember meggyógyult, és 1 ment vissza, hogy megköszönje. És soha senkit nem utasítottak el annyiszor, mint Istent. És Isten megsérült ebben a szeretetben. Isten sírt, láttuk, és sírt Jeruzsálem fölött, és azt mondta, hogy nem miattam sírjatok, magatok miatt sírjatok, mert itt kőkövön nem marad semmi, mert volt egy ultimátum, de itt kőkövön nem marad semmi. És pont, de hogy ez az ultimátumban van a mi nagy reménységünk, mert azt mondjuk, hogy igen, lehetünk őrültek, hitelt adhatunk a Biblia szavának, és egyetlen egy módon tudjuk mindezt megtenni, Istenre nézni a kereszt, a kegyelem által. A kegyelem az, ami felruház bennünket elegendő erővel, hogy ne kössünk kompromisszumot, és a kegyelem nem köt kompromisszumot. A kegyelem az erősebb mindennél. Az befúrja magát az életünkbe. A kegyelem által kapunk megbocsájtást Istentől, a kegyelem által tudunk egy másik embernek megbocsájtani. És ez az, ami igazán tartalommal tölti meg az életünket. 1 Péter 5:10, hogy ő a minden kegyelemnek az Istene. És hogyha elbukok ebben az életben, és hadd mondjam el, hogy most szeretnék levenni rólatok egy terhet, hogy keresztényként az abszolút viszonyítási pont ismeretében még sokkal nagyobb súly nehezedne a vállunkra, ha csak nem létezne a kegyelemnek az üzenete. Igaz? És van még 5 percem? Oké. Tudom, hogy kicsoda Isten, tudom, hogy ő szent, és amikor magamra nézek, akkor tudom, hogy én egy nyomorult alak vagyok. Mert ott van az abszolút viszonyítási pont, a 10 parancsolat, a lelkiismeretem, Isten szentsége, és aztán kinyitom a Bibliát, és arról olvasok, hogy a Mózes egy gyilkos. Wow, 5 könyvet írt. Az Ószövetség jelentős részét ő írta. Aztán olvasok Dávidról, és kezdek zsugorodni, mert Isten szerint való tökéletes férfi, de aztán olvasom, hogy gyilkos volt, parázna, meg hazug, meg mindent elkövetett, amit csak el lehetett követni, és mégis meg tudott állni Isten előtt, és alsónadrágba táncolt örömében a Frigyláda előtt, annyira nem szégyelte magát Isten előtt, és nem szégyelte a bűneit. És aztán ott van Pál, aki elindult, lihegve, vérszaktól lihegve a damaszkuszi úton, és Isten könyörült rajta, és Pál apostol érkezett meg Damaszkuszba. És amikor ezt olvasom, azt mondom, hogy ez kell nekem, hogy kell, hogy legyen egy abszolút viszonyítási pont az életemben, hogy tudjam mihez mérni a dolgokat, és kell ennek a viszonyítási pontnak a kegyelme, Krisztusnak a szeretete, a keresztnek az ereje kell az életemben, különben nem tudom élni ezt az életet. Akkor össze fog nyomni engem a törvény, össze fognak nyomni az elvárások. Hogyan tudnék Isten szemébe nézni, ha elbuktam, és Isten azt mondja, hogy minden elvégeztetett. János 19:30 vagy 31-ben. 30, köszönöm. Elvégeztetett. De Uram, nem hiszek benned, ma úgy ébredtem. Valaki ezt kérdezte tőlem, hogy mi van akkor, hogyha hitetlen vagyok? Hittél egyszer? Igen. Akkor a mennybe jutsz. És a hitetlenségem elvégeztetett. Nem érted? Szabad vagy. Elvégeztetett. Csak így tudok élni. Csak így tudok itt beszélni. És tudom jól, hogy a következő napokban meg lesz próbálva, amiről beszéltem. Tudom jól, hogy megint megyek egy étterembe, és megint ott lesz valami, vagy nem tudom, vagy találkozok valakivel, aki nem úgy beszél, vagy a munkámban lesz valami, ami nehézséget jelent, és most volt. Tudod, hogy fogok gondolkodni? A világ szerint beleőrülök? Vagy a Biblia szerint leszek őrült, és azt mondom, minden rendben van, minden kegyelem. És komolyan veszem Isten szentségét, és a 10 parancsolat is rendben van. Szeretem Istent, és mi történik, ha elbukok, vagy elrontok valamit? Semmi. 1 Péter 5:10, a minden kegyelem Istene velem van, és veled, és felszabadítja az életünket. Felszabadítja az életünket. Akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek. Úgyhogy van egy viszonyítási pontunk jelenésekben, azt hiszem 22-ben az egy csodálatos, hogy én vagyok a hajnalcsillag, azt mondja Jézus. Én vagyok Dávidnak gyökere és ága, a fényes és hajnali csillag. És azt mondja, hogy adom neked a hajnalcsillagot, saját magamat. És a hajósok, amikor a tengeren hajóztak, akkor a hajnalcsillag után navigáltak. És ez az én viszonyítási pontom, a hajnalcsillag, Jézus Krisztus. És így megyek ebben az életben. Sok nyomorúság szegélyezi az utunkat, nehézségek, de ott van nekünk Isten. Ott van az ő kegyelme, az ő szeretete. Ott van a Biblia, ami túlmegy a megváltáson, és azt mondja, hogy megtanítalak élni. Mit szólsz ehhez? Minden rendben, ezen az alapon állsz, megbocsájtottam, mi ketten rendben vagyunk, Nem lesz az, hogy most megbocsájtottam, de majd kérek tőled valamit. Hanem minden rendben van, megbocsájtottam, és ha szeretnél megtanulni élni, ha szeretnél kicsit jobban megismerni engem, vagy nagyon, akkor gyere és megfogom a kezedet, és átviszlek ezen az életen. Kegyelemmel és igazsággal. De az első az mindig az én kegyelmem lesz. És jövőre nem fogok befizetni Kaposváron étteremben, nehogy elbukjak. Nem, de hogy a végén azt fogod mondani, hogy a rántott hús és a krumplis tészta rendben van. Állati jó együtt a kettő. Dicsőség Istennek. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy van egy viszonyítási pont az életünkben, van, hogy Uram, így eltévedünk ebben a világban, és add, hogy Biblia szerinti bolondok legyünk, csak őrültek Te benned, Uram, hogy vegyük komolyan ezeket a szélsőséges kijelentéseidet, hogy minden elvégeztetett, hogy bátran megállhatunk előtted, hogy a szeretetet nem kell többé méricskélnünk másokhoz, hanem Te hozzád mérhetjük. Uram, köszönjük a kapcsolatainkat, az értékeket, a célt és az értelmet az életünkbe. Köszönjük a krumplis tésztát, Uram, rántott húst, van mit ennünk. És imádkozunk azokért az embertársainként szerte a földön, akik soha életükben nem ehettek még rántott húst, Uram. Tartsd meg őket, Istenem, vigasztald őket, add, hogy együtt érezzünk velük, hogy józanul tudjunk gondolkodni, Uram. És köszönjük az életünket, és hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy nincs abszolút viszonyítási pont az életedben, hogy nem tudod, hogy valójában ki vagy, hogy kéne viszonyulnod egy rossz ebédhez, vagy valamihez, valami máshoz, akkor csak egy imára vagy ettől, és ha mindenható Isten belép az életedbe, és segíteni fog neked, megtanít élni, segít olvasni a Bibliát, megtanít imádkozni, és megváltoztatja a szívedet, és ő Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus, és mond neki a szívedben, hittel, Jézus, szeretném ezt az életet, gyere be az életembe, bocsásd meg a bűneimet, legyél az én megváltóm, hiszek benned, elhiszem, hogy te vagy a Messiás, Jézus. És kérlek, hogy válts meg engem, bocsáss meg, és tölts meg az életemet tartalommal, igazi értékkel. És a te drága nevedben imádkoztunk, a názareti Jézus Krisztus nevében, ami mennyei Atyánkhoz. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor Isten áldjon benneteket. Köszönöm.